Tehát a Csáki Józsika Hálóspán nevelőségével szeretnék most nektek beszélni. A nyitókép, ami itt van előttünk, egy egyik oldalon a Józsika címmel mutatja egy pecséten, csak távolról lehetően lehető. A másikon még távolról is annyi legalább látszik, hogy a Józsika címernek a címer állata és a Csáki címernek az egyik eleme lett összekapcsolva a közös címerekben. Ez a leszámolási tábla nem a Józsikáké, hanem a Csákiaké, hiszen több előnek itt a telepen, akik tudják jól, hogy hosszú éveken keresztül a Csákiak erdélyi ágával foglalkoztam, és ez a mostani kutatás, ennek a levelezésnek a vizsgálata gyakorlatilag ebből a kutatásból jött ki. Az a leány, aki itt ebben a házasságban Csáki Rozália, az a erdélyi leányág, amely a 18. század 40-es éveiben alakult ki, azzal, hogy 1442-ben Csáki Imre meghalt, és ezzel a Csáki a fiúága kihalt, az erdélyi Csáki a fiúága. A lányok vitték tovább ezeknek a birtokoknak a Csáki birtokoknak az irányítását, és ennek a vonalnak az egyik jelentős tagja lesz ez a Csáki Rozália, Józsika Jánosnak a felesége. A házaspár férfi tagja az Józsika János, egy kolozsi főispán Józsika Antalnak a fia, aki a 18. század első harmadában igen komoly karriert futott be Erdélyben, látogatott az állomásai, ennek a politikai karriernek a főkormányszéki elnökség a csúcspontja, amit ugye 1822 után jött be. A feleség, a Csáki a magyarországi ágához tartozó Csáki János és Betlen Rozália lánya Csáki Rozália, akiről most itt ezen a nyáron csak azt mutatom be, hogy hagyományosan a házasságok megkötése után hát azt a feladatot vállalta fel, amit a erdélyi arisztokrata hölgyek többsége is felvállalt, hogy sok gyereket szült a férjének. Ebből a 9 gyerekből 3 gyerek halt meg, akik olvasottak ott alul, egy Patica nevű 1803, egy Antal és egy Rozália nevű. És az utókorra maradt információk alapján viszont a 3 lánya és 3 fia megérte a felnőttkort, és ezek közül a utódok közül, különösen a férfiakból, Józsika Sanóról és Lajosról lehet a legtöbbet olvasni a erdélyi politikai történetében. Ez a díja mutatja az előtöket. De itt jó néhány előadásban volt már arról szó, hogy a levelezésen kívül a személyes történelemnek feltehetően a fennmaradt rajzok és fotók is fontos dokumentumai, és hogy talán nincsen a történetírásunkban egészen a helyén ennek a fotóanyagnak, vagy rajzanyagnak az értékelése, hiszen mindegyik levéltár tartalmaz ilyet, de hát tudjuk, hogy azért ezzel csak egy illusztrációnyan át szoktak foglalkozni. Én meg eléggé vizuális típus is vagyok, szóval úgy gondoltam, hogy nem lehet emberekről úgy írni, beszélni, bizonyos következtetéseket levonni, hogy az ember ne nézze meg, hogy hogy néztek ki, és hogy azok az ábrázolások mutatnak-e valamit a életet jelenéből. Már előre bocsátom, hogy ennek a házaspárnak a nőtagjáról, Csáki Rozáliáról nincs, vagy legalábbis én még nem találtam meg olyan ábrázolást, amit be lehetne mutatni. Viszont itt van a fekete-fehérben látható és kezében könyvet tartó imádságos könyvek szerzőjeként számolta a Csáki Kata, a nagyanya, és mellette pedig az arisztokrata körökben, erdélyi arisztokrata körökben ilyen nagy népszerűségnek örvendő Betlen Rozália, az édesanyja. lehetne gondolni, hogy feltétlenül a Csáki Rozália is a erdészi hölgyeket gyarapította, nem tudjuk, nyilván várható ilyesmények a belőlelása. Beszélnék először arról, hogy a levelezés anyag, különféle egymásnak külön levelek, azt mutatják, hogy ez a házasság az első pillanatban úgy tűnt, mintha nem lehetne sikeres, egyáltalán nem lehetne megkötni. A leendő férje az atyán keresztül, Jósik Antalon keresztül, úgy ahogy kellett, nagyon szép levélben kérte meg a édesanyától, Betlen Rozáliától, ennek a Csáki Rozáliának a kezét. Ugye lehet olvasni, hogy a mi kedves fiunkat tegyen nagyságnak kisasszonyával boldoggább. Tehát ez nagyon szépen van megfogalmazva. Arról is van, hogy mennyire szeretni fogják ezt a leányzót, ha bekerül a családjukba, és egy kicsit meg is dicsérjük az édesanyát, hogy a nagyságok derék nevelése által bizonyára betölti majd azokat a szerepköröket, amit a korabeli viszont a feleségektől elvárnak. A szép kezdet ellenére hosszú több levél, hosszú levelezés körülményeket mutatja azt, hogy a anya elegenek és amikor elegenek a hogy Jósik Antal, az apa elődje ennek a kolozsi főispáni szégyben, az a Csáki János, aki a édesanyja férje, Csáki, felnőtt Csáki János egy jelentős képviselője, és akitől az asszony a 1780-as években, 84 után, amikor az felvidékre költözött, katolikus létére elvált. Ennek hosszú története van, nyilván nem lehet most rá kitérni, de az a lényeg, hogy azért akarta elutasítani a leánya a jónak induló házasságát, mert úgy vélte, hogy a férj, lendő férj apja és az ő elvált férje nagyon jó viszonyban vannak egymással, és ő pedig nem tudja a környezetében háztak. Nagyon diplomatikus a család férfi tagjainak hozzáállása ehhez az ügyhöz, és úgy tűnik, hogy a Betlen Rozália egy ilyen hisztériás férfiét viselkedik ebben az esetben. Egyrészt a második férje a Sámuel is a fiataloknak a védelmének jár, és azt mondja, hogy egy ilyen jól induló kapcsolatnak és egyetlenül gondolomnak engedni kell. Lehet, hogy lakós Jósika Antal pedig megírja, hogy ő megszakította a kapcsolatot, tehát ilyen nincs akadálya a házasságnak. A házasság 1802-ben végbe is ment, és hát ennek az egyik dokumentumát állítottam a levéltárnak, hogy a kedves édesanyám milyen ékszereket és egyéb ajándékokat adott át a leányának. Ez jelentős, hiszen 10.000 forintnál, éves forintnál nagyobb összeget tesz ki. Ugye 17. századi kasán valaki kereskedőként 10.000 forint letétben nagyobb értékkel rendelkezett, az már jelentős kereskedői tudásunk. Nem nagyon lehet látni, de ahol különösen, de ennek a bevágott levéltári forrásnak az alján ott van egy olyan mondat, amelyben Csáki Rozália igazolja, hogy ezt a 42 lételt, ezt tényleg megkapta az anyától. Tehát ez ugye jellemző, akkor emberi aliszokat a viszonyok, hogy szeretlek, nagyon támogatom, kedves leányom, azért igyekszem ezt gyakorlatilag elintézetnek tekinteni. Itt van az eleje ennek a hozomány jegyzéknek, amiből az látszik, hogy valóban olyan milliás és egyéb ékszereket kapott több ezer éves forint értékben, ami hát borizmokat a rabnak megfelelő. Ezzel a forrással szeretnék egyébként arra is utalni, hogy természetesen a levelezés, amely hát ennek a most még bemutatóknak az anyaga, alapanyaga, az nagyon fontos a személyes történelem és a család története szempontjából is, de hogy véletlenül sem lehet azt mondani, hogy csak a levelezésre alapozó egy család történetét meg lehetne írni, hiszen ez a akárkinek a levelezését nézi, mindenkiében nagyon sok személyes és subjektív mozdanat van, nagyon sok olyan információs értesülés, ami másoknak a információ. információjára, a hírnyomára alapozódik, olyan vélekedések, amelyek a személyes mérlegelést mutatják, és a személyes mérlegelést a másoktól szerzett információval, és hát egyáltalán mindenfajta pontot az embernek érdemes más forrásokkal közvetíteni, és akkor megmondani, hogy valóban mi van-e a levelemben szerepel, vagy sem. Itt a későbbi anyagból kiderül, hogy ezeket a leveleket és szerepeltávolságokat megkapta a Csáki Rozália, és használta is a tapasztalatot. Csáki Rozália arcképéről beszéltem kicsit korábban. Van egy forrás, amely szerint biztos, hogy létezett ilyen arckép. A kolozsvári unitárius levéltár dolgozó szobájának a falán látta Jelenen Lajos, és meg is itt a tanulmányban, hogy ez létezik. Én ott próbáltam utána nézni ennek a dolognak. A helyi levéltárosok ezt a képet valószínűleg egy szép kép nem találják. Mindenesetre az biztos, hogy egy magyarosulás vízfestmény lehetett, és hát, hogy ezt a Rozáliát ábrázolta. Nem olyan érdekes, Csáki Rozália aláírása és egy lengyel részlet szerepel itt, ami hát azt igazolja, hogy aki ilyen levelezéseket olvasott, ugye tudja, hogy rettenetesen rosszul olvasható anyagot is talál az ember. Ez a hölgy, ez a Csáki Rozália megtanult szépen írni, és megtanult értelmesen gondolkodva írni. Tehát a levelei egyetemben arról tanúskodnak, hogy ő egy művelt hölgyként lépett be a házasságban. A család, a fiatal család igen sok helyen tartózkodott a levelek alapján Erdélyben. Igen gyorsan Marosvásárhelyre költöztek, hiszen a férj ott kapott állást, de Marosvásárhely környéki családi birtokokon mind a két oldalon, tehát a Jósika birtokokon és a Csáki birtokokon egyaránt megtalálhatóak voltak, különösen a tavaszi-nyári időszakban, amikor a férj hozzája utazott és aztán eljósította általában a feleség, tehát Csáki Rozália a rokonságot. 1912-ben költöztek Vévára, majd pedig a férjnek a szolgálata, a feladatai Kolozsvárra szólították őket. Kolozsváron ma is lábasháznak hívják azt a házat, a főtér egyik jelentő házát, amely az ő házunk volt a 19. század folyamán. Lehet azt is tudni, hogy olyan módon jön létre a háza neve, hogy a nagyanya Csáki Kata vásárolta azt még 1775-ben, majd hozzávásárolt egy szomszédos kereskedőházat, és amikor a házasság megtörtént, akkor ezt a két házat egyesítették, és 1828-ban egy emeletrájépítés is történt, látszik is egy csúnya az emeletrájépítés még most is. Az a két bronzoszlán, amelyet Csáki Rozália vásároltatott, csináltatott bécsi művészekkel, meg a Jósika címmel, az természetesen nincs, és senki nem tudja, hogy hol található. De az egyik legfrekventáltabb helyen van, hogy a Rénei ház, az a Erdély Múzeum Egyesületnek a székháza, és az a melletti nagy palota, az a Jósika ház. A családon belüli levelezés elég jelentős anyagot ölel fel. Egyrészt nagyon sok levelet mint a házaspár egymásnak, amiből következik, hogy sokszor voltak egymástól távol a testvéreiknek. A két anyósnak, és ebből ez mondjuk egy olyan fajta levelezési forma, amikor a két házaspár két tagjának együttlétéről is lehet értesüléseket szerezni. A Jósika Borbála az Jósika János húga, és az ő férje, valamint az ő családja is bekerül ebbe a körbe, mert a Jósika Bili férje, ez a Kálnoki János is egy ilyen, én nagyon szeretem az igen sok levelet írt, és na, igen, majd a Jósik a fiúk levelezése is, de ezzel egyébként nem sikerült nekem foglalkozni. Az eddig átvizsgált anyagból, mert ugye hozzá kell tenni, hogy ez egy akkora anyag, hogy a kezdetén tartott ennek a vizsgálatnak, az első 11 néhány együtt töltött évről van egészen alapos hát ismeretem, illetve a későbbi házasságban eltöltött időszak egy-két évéről. Igen sokat írnak a betegségekről, gyermeknevelésről, ez ugye ma is van a személyek közötti levelezésekben. De az azért egy fontos dolog lehet, hogy milyen módon értékelik vagy adják elő a betegségekkel kapcsolatos ismereteket, illetve hogy a gyermeknevelésről milyen szemlélettel tudósítanak. A neveltetésről saját maguk is igen sokat írnak, birtokigazgatásról, gazdálkodásról viszonylag keveset, és ez érthető is, hiszen ezeket alapvetően más forrásokból kell megnézni. A társasági életről inkább meta szinten vannak benne a levelekben információk, legalábbis az eddig átnézett részből. Egy olyan terület van, ahol egy év néhány hónapjára sűrítettel lehet ilyen pontos ismereteket szerezni, amikor 1825-ben Jósika János a fiaival elutazott Pozsonyba az országgyűlésre, és akkor az ember megdöbben rajta, hogy egyáltalán nem a pozsonyi országgyűlés belső tájéről esik szó a levelekben, semmi nem szól arról gyakorlatilag, hanem a bécsi társasági életről és a pozsonyi társasági életről van szó, de annak viszont hát érdekes területet lehet látni benne, és hát nyilván az ilyen megbízásokra vásárolt mindenféle termékekről is jó képet lehet szerezni, és nyilván, hogy ki lehet alakítani a végén erről, ennek alapján egy olyan képet, ami az egyes szereplőknek, a házaspár két tagjának a legfontosabb ellenvonásait, érdeklődési körét mutatják. Minden példát azért összeszedtem ezekből, ugye látható, hogy egy kis iróniából is lehet fogadni azt, amit például a Jósika János a Celeki Mária Józsefához, az édesanyjához ír, arról, hogy a öreg édesanyja nem tudja járni a templomba tavasszal, mert hogy azok hidegek, tehát nyilván itt a túlbuzgó katolikusságnak a megnyilvánulása figyelhető meg az anyjánál, és nem ezt nem akarja. Igen, érdekes, amit a gyerekeiről ír ez a nyilván az egy tragikus, hogyha valaki a gyerekének a haláláról tudósít, de az derül ki, hogy ezt a paticát, akit ennek a Csáki Rozáliának a első legnagyobb a családban, a legnagyobb gyermekről neveztek el, tehát Csáki Jánosnak és Bezen Rozáliának egy Csáki Patica, egy Csáki József és egy Csáki Rozália nevű gyermeke született. Ez a Patica ennek a 1791-ben meghalt gyermeknek az emlékére kapta ezt a nevet. Ezt a gyereket nagyon meg akarták menteni, és ezért hát érdemes arra odafigyelni, hogy ez a fiatalasszony három napot is kért arra, hogy próbáljon meg mindent a gyermek érdekében, ezt több levélben nagyon részletesen leírja, és hát ugyanez a helyzet az 1804-ben megszületett Antal nevű kisfiúval is, mert az sem élt sokáig, és hát az 1804-es év azért érdekes, mert akkor ment Csáki Rozália a testvérével együtt a Felvidékre, az ott élő anyját meglátogatni, és ebben az időben adták Marosvásárhelyen, ahogy eladtak, a Kovács nevű doktornak a gyermeket, és nem a rokonságnak, az anyósoknak, hanem hát annak a doktornak, aki a leginkább tudott rá vigyázni. Ez a gyerek volt az, aki 1810-ben halt meg. És hát itt a gyógykezelésekről szóló anyagok közepette találtam egy olyan anyagot, egy olyan néhány mondatot, ami arra utal, hogy ez a Csáki János igen tisztelte és szerette a feleségét, amikor hát arról írt ebben a szövegben, hogy ha 24 éve megelégedett vagy a házassággal, akkor ez feltétlenül egy jó dolog, és hogy én pedig csak a javadat és csak jókat akartam. Én akkor már ugye 9 gyerek megszületett, és 1820-as években következik be az a család életében, hogy a feleségnek a családi földhagyaték egy részét a kezébe adják. És azt látjuk ebben a szövegrészben is azt tükröződik, hogy éppen a 20-as évek az, amikor a feleség az eddig nagyon engedelmes és a férjének mindenben szófogadó, ő nagyon szerető feleség, elkezdve látni utakra lépni. Tehát ebben a megjegyzésben egy kicsit ez is benne van. Ezt azért lett, hogy minden lett ez Csáki Rozáriának a lánya. Tehát lehet látni, hogy a nagyanyja, az anyja és a lánya is egy nagyon szép nő volt, tehát feltétlenül, ha megtaláljuk az ők ábrázoló festményt, akkor róla is hasonló véleményt hoz. Ez pedig a két fia, akikről az 1842-es országgyűlés alatt készítették ezeket a könyvnyomatokat. Ők is ilyen szimpatikus fiatal emberek, de ők róla most nem beszélnék. Néhány neveltetéssel kapcsolatos anyagot összeszedtem, feltehetően mindet elmondani nem lehet. Csáki Rozáriáról, a férjéről, a család többi tagjáról. Ez a Csáki Rozária testvére Csáki József. Látható, hogy miközben a feleség Csáki Rozária csak azt a szokásos családon belüli nevelővel történő neveltetést kapja, franciában, magyarul, olvas, hímez, mindenféle, és egyébként magát képezheti. Ez a lehetősége, azon közben a kedves testvére az a liceumban tanul Kolozsváron, és az 1804-es apával való találkozás, tehát a Csáki Jánossal való találkozás után Betlen Rozária és a második férj elhatározzák, hogy elengedik Nyugat-Európába a fiút, hogy nehogy az apa mindenféle édesgetésekkel és ígéretekkel hát maga oldalára állítsa. És hát nagyon tanulságos, amit ez a fiú Párizsból, Bécsből, Berlinből ír haza a szüleinek. Egy kicsit előlegezik is azt, hogy mi lett ebből a fiúból, mert ugye azt írja haza, hogy mindent megnézett, amit csak lehetett, és nem sokat költött, de hogy főleg azért országon belül nem változtatom, ha valamit jobbnak és milyennek alkalmazhatómat találtam. Újító nem veszem. Na most a gazdaságtörténészek leírják, hogy ő megvásárolta a csépülőgépet, a legmodernebben volt rá pénze, és aztán kocskavasként találtak rá, mert megvásárolt, mert nem talált embert, aki azt működtetni tudja. Tehát egy olyan fajta ember volt, aki ment a kor után, de nem igazán értette azt meg, és nem igazán tudott megfelelően, egy arisztokratának megfelelően tevékenykedni. Jósika János, a férj, az ugye Bécsben tanult, és Olaszországba ment, tehát ugyanazt az utat járta, mint a kedves testvére Csáki Rozáriának. Ez mutatja, hogy mi a korszellem, de itt van a Csáki János húga, Csáki Jósika Vidi, Jósika János húga, akit szerepnek küldtek az apácákhoz tanulni, és erről igen sok nevet írt az édesapjának. Őróla is azt lehet mondani, hogy egy művelt fiatal hölgy lett belőle. Többet azonban nem tudunk a ténykedéséről, hiszen ebben a családban egy tradicionális család lett belőle, a Kánoki János a férj lett a meghatározott, és az ő szava lett a fontos. Ezt mondtam, hogy erről kevés információ maradt a levelekben, társasági életről sok minden maradt, részletesen nem mondanám ezeket mind, de hát azért az érdekes, hogy a külföldi levelező, külföldi utazásokról, a málokról és a különféle látogatásokról egyaránt tudósítanak a levelek. A játékokról és egyik időtöltésekről azért tartottam fontosnak megemlékezni, mert ez a Jósika János jellemére szolgáltatta az adalékokat, amikor ugye kiderül, hogy a hozzájuk érkező vendégeket ő gyakorlatilag bátyám megverni a vendégeit. Talán gondolhatnánk azt, hogy ez egy ilyen egyedi és csak mert az ember jelentős sajátosság. Azt lehet mondani, hogy a korabeli Erdélyben azért az elég gyakran előfordult. És ez ugyancsak azért került ugye, hogy a vélemények levelekben megtalálható vélemények időként a véleményt adóra mondhatnak valamit. Jósika János több nála megjelenő személyről megemlékezett. Csáki Józsefről a feledékenységét elteti a kedves testvérének, Vilinek és annak a férjének, az okosságát és az előrelátását mondta kétségbe, éppen akkor, amikor egyébként ő szerezte vissza a számukra a családnak az állapotát, tehát a birtokát. A család másik tagjára, Jósika Istvánról, ugye nem állhatott a legényé, hogy a feleségének tisztel, aki ezt szavadott, mint neki. Tehát ugye ezt, hogy is mondjam, csak nyilván, hogy csak másokkal kapcsolatban is lehetett volna írni. A családtagokon belüli levelezésen kívül van a levelezésnek egy külső része, tehát hogy kikkel tartottak, kikkel a családtagokon leveleket. És ha megnézzük, akkor a Jósika János levelezési köre az ugye a hivatali ténykedéséhez és a politikai szerepvállalásához köthető. Csáki Rozániáról meg azt mondhatjuk, hogy hát nyilván családban levelezett, de itt az is látható, hogy ez nem így van. Tehát, hogy ez egy olyan fiatal hölgy, ez a Csáki Rozánia, aki erdészette, is levelezett az arisztokrácia legjelentősebb képviselőjével, és hajlandó volt bécsi tanároknak írni azért, hogy a kertjében megtalált rokonát beazonosítsa, vagy Párizsba írni azért, mert a cukormanufaktúrát létre akarta hozni a 30-as években, és úgy gondolta, hogy ehhez alapos előkészületek kellenek, tehát neki a szakirodalomnak be kell szerezni, neki szakvéleményeket be kell szerezni arról, hogy milyen eszközök szükségesek, és tanácskozni is kell valakivel. Tehát ezt mind megtette. És ugye látható, hogy Veselényi Miklóssal is levelezést folytat, aki az ő szomszédja, és hát nem arról beszélgetnek, hogy milyen az út az erdőbe, árnyasa vagy sem, hanem arról beszélgetnek, hogy az óvodában, amit ő Csákikorban létesíteni akar, érdemes-e az óvodáskorú gyerekek vallási nevelésével foglalkozni. Vagy hogy a szifiliszt hogy kell gyógyítani, mert abban állítólag Veselényi körének vannak ismeretei. Tehát, hogy a Jósika Miklós az pedig tudom a testvére, akit a cukormanufaktúra fejévé tett, pedig nagyon jól tudta, hogy semmi gyakorlati érzéke nincs, de meg is írta neki, hogy Erdélyben ahhoz, hogy egy vállalkozás valóban elfogadott legyen, egy férfit kell a vállalkozás élére állítani. Így is tett, hogy ez az ember kilépett belőle egy-két éven belül, de a vállalkozás az egy olyan 11-néhány évig sikeresen működött. Kazinczy Jósika Jánossal tartott fenn kapcsolatot, és azt kell, hogy mondjuk, hogy Jósika Jánoson kívül, akiről a erdélyiek adtak jó információt Kazinczynak, nagyon jó véleményen volt a feleségről, akivel személyesen Vanicskán megismerkedett, sokat beszélgettek, és hát ezután mondta le a következtetéseit. A levelezésből az is kiderül, hogy ez a Petrisevics Horváth Lázár, ugye a előző diákban látható volt, hogy a díszfestmény a Petrisevics családtól került az unitárius legyőtárba. Ez a Lázár fiú, ez Jósika Sanyúval volt igen jó kapcsolatban, és az ő leveléhez mellékelte azt a levél részletet, amikor én kimásoltam ezeket a dicsérő sorokat, amelyben Csáki Rozániát a magyar nyelv ilyen kiváló képviselőjének írja le, és hát a levelek alapján azt lehet mondani, hogy ebben egy igaza volt. Ja. A levelekből egy harmonikus létből élő házaspárt láthatunk. Elképzelhető, hogy más információk is lesznek egy pillanatban. Ezt tudom elmondani. Egy értelmes, jó szerveződési fény oldalán a gyerekek születése után ez a fiatal asszony ez magára talál, és és olyan kezdeményezéseket indít el, mint a Olda Kórház Egylet, ez a cukormanufaktúra, amit hát kevéssé várna el egy bőrtől, egy arisztokrata bőrtől, ráadásul egy főkormány szintjén felelős.